Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 329. dicséretünk második verszakát énekeljük el. Tehát a 329. énekünk második verszakát énekeljük. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezet megjelent tagjait, és különösen a megkeresztelendő gyermekeket, azoknak a szüleit, és azoknak a kereszt szüleit. Engedjék meg, hogy felolvassam Máté evangéliumának 28. fejezetéből az utolsó verszakokat. Ezt az ige szakaszt úgy is nevezik, hogy a keresztetés szereztetési igéje. Jézus ezekkel a szavakkal búcsúzik el az övéitől. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el, tegyetek hát tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves Fanni, emese, kedves szülők és keresztülők, amikor az Úr Jézus feltámadása után közöttünk volt a Földön, 40 napig volt közöttünk a Földön, többször megjelent a tanítványainak, és megmutatta a kezein a sebeket. Megmutatta a kezein az átszegezett sebeket. Megmutatta az oldalát is, amit a római katona lándzsájával átdöszött. Megjelent a 11 tanítványnak, ugye akkor már Júdás nem volt közöttük, aztán arról is tudunk, hogy egy alkalommal a föltámadott Jézus több mint 500 tanítványnak jelent meg egyszerre. Mindnyájuknak megmutatta az ő átszegezett kezét, és beszélt, tanított az Isten országáról. Aztán, amikor a 40 nap eltelt, Jézus vette a tanítványait, és fölment velük az Olajfák hegyére. Az Olajfák hegye Jeruzsálem mellett található, az Úr többször megfordult itt tanítványaival, és ezen az utolsó napon, ezen az utolsó alkalmon újra együtt voltak ezen a helyen. Jézus felemelte a kezeit, a tanítványok leborultak előtte, és azt mondta az Úr, nékem adatot minden hatalom, menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Aztán a legvégén hozzátette azt is, és ez az evangélium utolsó mondata, nékem adatot minden hatalom, menjen és földön. Azt hiszem, roppantul csodálatos az, hogy az Úr Jézusról ilyen képet, ilyen utolsó képet őrizhetünk. fölemelt áldó kezekkel távozik el tőlünk. Miután elmondta ezeket a szavakat, fölemeltetett a mennybe. Csodálatos az az ígéret, amely ekkor hangzik el. Íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. A keresztség ennek a bátorító és biztató isteni szeretetnek a pecsétje. Jézus mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljen, mert én veletek vagyok. Én veled vagyok, szeretlek téged, megváltottalak, az enyém vagy. Képzeljétek el, hogy a középkorban élt egy nagyon okos ember. Pap volt, sokat olvasott, sokat tanult. Senki nem ismerte olyan jól a Bibliát, és senki nem ismerte olyan jól a Szentírást, mint ő. Emiatt sokat is kellett szenvednie, és az egyik alkalommal, amikor nagyon magába roskadt, nagyon elszomorodott, bánatos lett, akkor fölírt az asztalára egy mondatot. Ez a mondat így szól, meg vagyok keresztelve. Aztán telt múlt az idő, az asztalra pillantott, látta rajta a mondatot, és lassacskán megnyugodott. Megértette azt, hogy ő az Isten megváltottja, ő az Isten gyermeke. Krisztus a legnehezebb kísértések, legmagányosabb, legbánatosabb pillanatainkban sem hagy bennünket magunkra. Hűséges szeretetével mindenhova elkísér minket. És Jézusnak ez az állandó jelenléte a legnagyobb áldás a mi számunkra. Amikor ott az olajfák hegyén az utolsó szavait elmondta tanítványainak, akkor, mint tudjuk, fölemelte a kezét. Áldásra emelte föl a kezét. Mint egy még egyszer a világnak megmutatta, hogy ezek azok a kezek, ezek azok a sebek rajta, amelyekbe én belehaltam. És ti ezek által, a sebek által fogtok meggyógyulni, ezek által, a sebek által fogtok új életet nyerni. Jézus Krisztus utolsó földi mozdulata az ő megváltó kegyelmének és irgalmának a felmutatása volt. Az ő áldó keze fölöttünk valóságos erőközlése. Ez az áldás bátorít, erősít, vigasztal bennünket. Ez az áldó kéz segít bennünket a jóra, és könnyít a terhek cipelésében. Ti is mindig így gondoljatok Jézusra, és eképpen szeressétek őt viszont. Amen. Most a gyülekezetet arra kérem, hogy álljon föl, és mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Úrunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény Anyaszentek házat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket, gyermekeiteket a református egyház közösségében hitben fogjátok felnevelni. kérlek benneteket arra, hogy feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy Fanni és Emese a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény Anya Szentegyházba befogadtassanak? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálás a mi szívünk ebben a pillanatban, hogy két új gyermekkel bővülhet a Te országod. Két új gyermek lehet polgára a Te országodnak. Köszönjük, Urunk, hogy számunkra az örök élet ajándékát szerezted meg. Köszönjük neked, Urunk, hogy a Te szereteted azóta is, 2000 év óta is ugyanolyan friss és ugyanolyan erős. Kérünk téged, Úr Jézus, áld meg Fannit és Emesét, áld meg az ő szüleiket, keresztszüleiket, segíts nekik abban, hogy tudják a gyermekeket hitben fölnevelni, mutass nekik irányt, vezesd őket az élet nehézségeiben, és rólunk se feledkezz meg, Urunk, mi is tudjunk azzal a szeretettel a megkeresztelendő gyermekek felé tekinteni, amely szeretet tőled származik. Amen. Fanni, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Emese, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. A mindenható Isten áldjon meg benneteket és a ti szeretteiteket, hogy Jézus Krisztust kövessétek egész földi életetekben. Amen. A gyülekezet most foglalja el a helyét, és a 134. dicséretünket énekeljük el. Ám úgy énekeljük, hogy a dicséret harmadik verszaka közben gondoljunk a most megkeresztelt Fannira és Emesére. Tehát a 134. énekünket. mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Isten igéjét a mai napon Mózes első könyvéből olvasom, a Biblia első lapjáról, Mózes első könyvének első fejezetéből, az első 20 verszakot. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát az Isten a világosságot a sötétségtől. És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte. Így lett este, és lett reggel, első nap. Azután ezt mondta Isten, legyen boltozat a vizek fölött, hogy elválassza egymástól a vizeket. Megalkotta tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt levő vizeket a boltozat felett levő vizektől. És úgy történt. Azután elnevezte Isten a boltozatot égnek, így lett este és lett reggel, második nap. Azután ezt mondta Isten. Gyűjjenek össze az ég alatt levő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék a száraz. És úgy történt. Azután elnevezte Isten a szárazat földnek, az összegyűlt vizeket pedig tengernek nevezte. És látta Isten, hogy ez jó. Azután ezt mondta Isten, növesszen a föld növényeket, füvet, amely magvakat hoz, gyümölcsfát, amely fajtájának megfelelő gyümölcsöt terem, amelyben magva lesz a földön. És úgy történt, hajtott tehát a föld növényeket, füvet, amely fajtájának megfelelő magvakat hoz, és gyümölcstermő fát, amelynek ugyancsak fajtájának megfelelő magva van. És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este, és lett reggel harmadik nap. Azután ezt mondta Isten, legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek, a napoknak és az esztendőknek. Legyenek ezek a világító testek az égbolton, hogy világítsanak a földre. És úgy történt. Megalkotta Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka, meg a csillagokat. Az égboltra helyezte őket Isten, hogy világítsanak a földre, és uralkodjanak nappal meg éjszaka, és elválasszák a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy ez jó, így lett este, és így lett reggel, negyedik nap. Most hajtsuk meg a fejünket, de előtte üljünk le, foglaljuk el a helyünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt, hogy megteremtetted ezt a világot, köszönjük, hogy olyan szép lenne ez a világ, hogyha mi nem rontanánk el a bennünk munkálkodó, gonosz szándék, indulat, hamis kívánság, vágy nem rontaná meg. Köszönjük neked, Úrunk, a napsütést, a nap fényét, a melegét, köszönjük neked az esőt, a nedvességét, köszönjük neked, Úrunk, a föld termését, köszönjük neked embertársainkat, felebarátainkat, és köszönjük neked a te szavadat, a te ígédet. Mennyei Atyánk, rég elvesztünk volna a bennünk való rosszaság, indulat, rég kárhozatunkat okozta volna, hogyha te nem teremted újjá ezt a világot a te egyszülött fiadban. Köszönjük neked őt, köszönjük, hogy elküldted erre a világra. Kérünk téged alázattal és őszintén küld előtt a mi életünkbe is. Add, Urunk, hogy az ő jelenléte a mi életünkben teljessé váljon. Add, Urunk, hogy az igét ne csak halljuk, hanem meg is értjük és meg is akarjuk cselekedni. Ezért kérünk most itt téged a te házadban, áld meg az ige hirdetést, áld meg a te beszédedet, szavadat, és áld meg bennünket, ige hirdetőket, Jézus Krisztus nevéért. Amen. Ige hirdetésre készülve az 512. dicséretünk első három versszakát énekeljük el. Az 512. dicséretünk első három versszakát énekeljük.
Gyülekezet, hallgassátok meg azokat a szent igéket, amely alapján bizonyságot kívánok tenni arról a Krisztusról, aki adta magát értünk, és amint az ő igéi olvashatók, a már előbb felolvasott ige szakasz, tehát Mózes első könyvének első fejezetének harmadik versében és János evangéliumának 8. fejezetének 12. versében a következőképpen. Akkor ezt mondta Isten: legyen világosság. És lett világosság. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvéreim, a teremtés történet, amit az előbb hallhattunk, ugyanarról szól, ami mindennapjainkról. A rendről, a rendezetlenségről, arról, hogy egymás után következnek, és tudatosan következnek cselekedeteink. És ilyen tudatos cselekedetünk az, amit egyetemesen próbáltunk elhatározni, azért, hogy könnyebb legyen az életünk, mégpedig az, amit pontosan egy héttel ezelőtt követtünk el, hogy átállítottuk az óráinkat. Átállítottuk, mert úgy gondoltuk, hogy így talán, pontosabban nem mi gondoltuk így, hanem pontos számításokat végeztek az erre alkalmas személyek, akik kaptak tudományt, talentumot arra, hogy a matematika rejtelmeit elsajátítsák, hogy így bizony több energiát és több pénzt tudunk megspórolni. Ezek között, a hírek között én felfigyeltem két hírre. Az egyik az, ami évek óta visszatér, az az energiatakarékosság. Az az energiatakarékosság, amelyet igaz, én fiatal vagyok, és nem emlékezhetek ilyen dolgokra, de talán a gyülekezet többsége emlékszik arra, hogy nem is olyan régen az iskolákban még azt tanították, hogy majd az atom, majd lesz annyi energiánk, hogy nem is kell már dolgoznunk, hanem megy minden magától. Talán jól emlékeztek még ezekre az időkre. És valóban beköszöntött itt az energiatakarékosság, csak nem amiatt, mert annyi atomunk van, hogy nem tudunk vele mit kezdeni, hanem pontosan, mert nincs elég energiánk. Másik dolog, ami megütötte a fülemet, az egy újdonság volt. Ez az újdonság pedig arról szólt, hogy pszichológusokat kérdeztek meg az idő változásról, arról, hogy átállítottuk óráinkat. És a következőképpen fogalmaztak. Mindez a téli depressziónak a kezdete. Kedves testvéreim, üdvözöllek benneteket a téli depresszió időszakában. Remélem, boldogok vagytok. És azért is gondolom, hogy ezzel foglalkoznunk kell, mert tényleg és valóban hat a lelkünkre, a gondolkodásunkra, a napfényes órák száma, amellett nem tudunk elmenni. De nem szabad, hogy ez kizárólagossá váljon. Hiszen gondoljunk csak bele abba, hogy ha olvassuk a Szentírást, akkor olyan időszámítással találkozunk, olyan óraszámítással, ami számunkra idegen. Azt olvassuk egyes bibliai történetekben, hogy a napnak harmadik órájában, a napnak hatodik órájában, és mi magunkba feltesszük a kérdést, hogy ki az az őrült, aki hajnali háromkor megy el bárhova is látogatást tenni. Közben pedig csak annyi történt, hogy változtunk. Megváltozott az időszámításunk. Megváltozott az a viszonyulásunk, ahogy a világossághoz viszonyulunk. Ezeket mi határozzuk meg? Egyetemes vagy éppenséggel egyes népek, népcsoportok elhatározása alapján, hogy hogyan kívánunk viszonyulni az időszámításhoz. És ti is tudjátok nagyon jól, hogy ez azért egy-egy emberöltő alatt is azért tud ám változni. Tudnak ám változni az érák. És én mai napon nem az érákat szeretném elétek hozni. Nem azt, hogy Isten teremtette a világosságot, hanem azt, hogy mi ez a világosság. Mi ez a világosság a Biblia szerint? Mi a világosság a történelemben, abban a kultúrkörben, amelyben mi is élünk? És harmadszor pedig néhány szó erejéig szeretnék veletek dialógust folytatni, hogy mi a te világosságod. Először meg kell néznünk azt, hogy mi a világosság a Bibliában, pontosabban az Ószövetségben. És hogyha erre vállalkoznánk, akkor talán úgy gondolom, hogy talán hónapokat, talán éveket is eldönthetnénk azzal, hogy az Ószövetséget tanulmányozzuk, hiszen több ezer év történetét öleli fel. Több olyan korszakváltást, amikor bizony mindez változott. Változott az emberrel, az ember gondolkodásával, a helyzetekkel. És meg kéne vizsgálnunk mindazt, hiszen így szoktunk hozzákezdeni a vizsgálatunkhoz, hogy na is, hogyan viszonyult Izrael népe a különböző népek világosság fogalmához. Mert talán számunkra evidensnek tűnik a világosság. Hiszen mi már a kattintott fénykorszakban vagyunk. De az Ószövetség emberének ez nem volt egy általános. Sőt, a keleti népek felruházták olyan dolgokkal, istenítették, isteni attribútumokkal látták el, amelyeket mi talán ma megmosolyognánk. Ők viszont ezt teljesen komolyan és hittel tették. És úgy gondolom, hogy ezért nem is szabad rájuk haragudnunk. Nem is szabad megszólnunk őket. És ezért inkább arra próbálok titeket irányítani, hogy az Ószövetség népe, a kiválasztott nép, hogyan gondolkodott mindenről. Először is úgy gondolkodott a világosságról, ahogy azt felolvastuk. Isten teremtéséről gondolkodott. Az, hogy van nappal és van éjszaka, az teremtettség. Nem evidencia. Megszabályozott rendszerint működik. Hiszen azt mondta Isten, hogy látta, hogy mindez nagyon jó és szép. És jó és szép mindaz, ami meghatározott rendben egymás után következik. Hogy egy másik teológusra utaljak. De az Ószövetségben nem csak ilyen konkrétan hallunk a világosságról, hanem hallunk bizony képes beszédben. Képes beszédben pedig elsősorban profétikus, illetve tanítói könyvekben. Így például találkozhatunk Jób könyvében, ahol azt olvassuk, hogy Isten előhozza a fényre a rejtett dolgokat. Azokat a rejtett dolgokat, amelyeket talán mi rejtegetünk, vagy amelyeket talán mi előlünk rejtegetnek. És azt hiszem, hogy nem is a lényeges az, hogy világosságra hoz, hogy világosságra kerül, hanem az, hogy ki által. Isten által. Azáltal az Isten által, aki teremtette mindezt. És ugyanez a fogalom szerepel az élet szinonimájaként is. Ahogy azt a Prédikátor könyvében olvassuk. Az igazak lámpása vígan lobog, a gonoszok mécsese pedig kialszik. Vajon mi használjuk-e a világosság fogalmát az életünkre? Nem a kattintott fénykorszakra gondolok, mert lehet olyan lelki életünk is. De ahogy a Prédikátor olvassa, hogy igazak lámpása vígan lobog. A Szentíró a világossággal a vígságot köti össze, és nem pedig hasonul azokhoz a pszichológusokhoz, akiket idéztem, hogy depresszióba esünk. És hogyha itt vagyunk, akkor talán a szülők azok, akik a következő hasonlatot értik, és amely szintén a Szentírásban gyökerezik. A szemetek világosságáról van szó. Ugyanúgy, mint ahogy én is érzem azt, ha hazamegyek szüleimhez, hogy igen, megsimogatják a fejem, és azt mondják, hogy jól van, kisfiam, és én örömmel veszem ezt tudomásul. tudom azt, hogy amikor ez megtörténik, akkor igen, a szemük világa vagyok. Hiszen a világosság az élet továbbadása. És ti mindezt látjátok. De visszatérve a Prédikátor könyvéhez, a mécses egy nagyon jó hasonlat, hiszen a mécses eltörhet, kialudhat. És erre is utal a Szentírás, hogy vigyázzatok erre a szemetek világosságára. Ugyanúgy, mint ahogy, bocsánat, de hogy készültek most ide a keresztelők, készítették az ő szemük világát. Azonban a képes beszédet illetően Isten igaz, hogy világosságot teremtett, és olvastuk az elmúlt vasárnapok egyikén, hogy miképpen ment Isten Izrael előtt a pusztai vándorlásban, tűzoszlop formájában, világosság. Ez a megjelenési formája azonban Istennek ritka. Hiszen azt mondja, és legtöbbször azzal azt tapasztaljuk, hogy ezzel számunkra segít, de nem ő maga kíván benne lenni. Gondoljunk bele csak Mózes arcába, ami ragyogott. Nem azért ragyogott, mert belé Isten költözött, hanem azért, mert találkozott. Mert továbbadhatta a találkozást. És az új szövetségben megint egy újfajta világossággal találkozunk. És ezt a világosság fogalmat három részen tudjuk elkülöníteni. Az egyik az evangéliumok területe, a másik az Pál apostolnak a világossághoz való hozzáállása, és a harmadik pedig János apostolnak. Ez a hármasság azért is nagyon jó felosztás, mert ez a hármasság nagyjából meghatározza a mi gondolkodásunkat is. Míg az evangélisták egyöntetően majdhogy nem az Ószövetség világosság képét kívánták továbbvinni, addig a másik két szerző valami, másik két szentíró szerző valami teljesen máshoz. És ez a teljesen más pedig abból adódik, hogy János apostol is, Pál is a világba kívánja helyezni ezt a világosságot. Úgy, ahogy Jézus mondja, hogy én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár a sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Jakab levelében a következőt olvassuk, hogy minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van. A világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, még árnyéka sem a változásnak. És megjelenik egy olyan kép előttünk, amit mi nagyon szeretünk. Mi nem szeretjük azt, hogyha valaki csak fehéren és feketén látja a világot. Hanem azt mondjuk, hogy nézd színesen. Próbálj meg árnyékokat találni. Próbálj meg egy kicsit élesebben elkülöníteni, de vannak mégis átmenetek. És azt mondja a Szentíró, hogy nincs árnyéka. Pedig az árnyék már egyfajta módosulása a világosságnak. Az már nem tisztán világosság. De világosságot Pál apostol a következőképpen fogalmazza meg. A korintusiakhoz írott levelében. Az ilyenek hitetlenek, az e világi istene elvakította értelmüket, hogy az Isten képmásának, Krisztusnak dicsőségéről szóló evangélium világossága ne ragyogjon fel nekik. Isten ugyanis azt mondta, a sötétségből támadjon világosság. A mi szívünket is megvilágosította, hogy Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán felragyogjon nekünk. Aki pedig engedi, hogy ez a világosság vezesse, az maga válik világossá. Életvitele és munkájában egyaránt. Hiszen aki világossá válik, az termi a gyümölcsöket. Az felöltözi a hitnek harci eszközeit. Azokat az eszközöket, amelyek védenek bennünket. János apostolnál pedig megjelenik egy harmadik képe, ez pedig a parúziával való képe. Azzal, amit mi a végidőknek nevezünk, a végidőkkel kapcsolatosan, hogy akkor pedig világosság lesz. Olyan világosság, amelyet így fogalmaz meg az apostol, hogy világok világossága. És azok léphetnek majd be ebbe a világok világosságába, akik a világosság fiaivá válnak. Ahogy olvassuk ezt János apostol első levelében. Hogy testvérek tettel és igazsággal teltek be. Nagyjából testvéreim vázatosan így fest a Szentírás világosságképe. De ha világosságra tekintünk, akkor azt is láthatjuk, hogy mi is használjuk ezt a fogalmat. Méghozzá egy humán tudomány jóvoltából. Egy olyan humán tudomány folytán, ami koronként és gondolkodásmódonként változik. De talán az a két rész, amit ki szeretnék emelni, talán sohasem változik. Az egyik ilyen része az Aufklärung, a felvilágosodás. Amikor úgy gondoltuk, hogy megálljunk, itt van már a Kánaán, amikor számtalan felfedezés született, sok mindent meg tudtunk változtatni, és úgy gondoltuk, hogy saját javunkra fordítjuk, és ebben a pillanatban sikerült önmagunk ellen fordítani. Sikerült újra és az adott történelmi környezetben a legvéresebbül embernek farkasává válni. De talán nem lehet ezért hibáztatnunk magunkat, hát emberek vagyunk. De ott van ez az időszak az, amikor megindul az, hogy bezárják a templomokat. Ez az az időszak, amikor hivatalos állami törvény rendelkezik arról, hogy be kell zárni a templomokat. Akkor, amikor a papokat hivatalosan kezdik el először üldözni. Legyünk őszinték, és itt most mélyen önmagamba is nézek. Talán időnként meg is érdemeljük. De azért mégis az Isten szolgáiról van szó. Méltatlan bár, de elhívott szolgáiról. Annak az Istennek a szolgálatáról, aki adja azt a kegyelmet is, hogy bezárassák, majd újra kinyissák a templomokat. De talán ettől mondok egy másik hasonlatot, amit talán jobban érint bennünket. Ez pedig a forradalmakhoz kötődik. Azokhoz a forradalmakhoz, amelyben a forradalmárok büszkén előre mennek, és azt mondják, hogy ami eddig volt, arra fátylat, az sötétség, mi hozzuk a világosságot, mi be tudjuk teljesíteni azokat a várodalmakat, amelyek vártok. Nem tudom sajnos szó szerint idézni, de egy Só nevezetű úr ezt így fogalmazta meg, hogy forradalmárok, hogy minden ember, aki forradalmárként kezdi, sohasem veszi észre, hogy abszolutizmusban hajlik át, és a problémákat nem megoldja, hanem csak mások vállára gördíti át. És hogy szóba hoztam a forradalmakat, megint egy olyan dologra utalnék, amelyet talán már elfelejtettetek. De ezen a napon sokszor ünnepeltetek. Azért mondom így, hogy ti, mert én még gyermek voltam, amikor ez történt, és nem nagyon emlékszek rá. De akkor is erről volt szó, azon az ünnepen, vagy ünnepnek vélt rendezvénye, hogy világosság támad, hogy majd mi megoldjuk a problémátokat. Remélem megoldották a problémáitokat. Én az olvasmány élményeimből azt tapasztaltam, hogy nem. De hát ezt nektek kell tudni személy szerint az életetekben. És a forradalmakhoz visszatérve, ez egy érdekes kép. Mert azt mondták először, hogy ezt ugye önként és nem kötelező. De milyen az, kérdem én, amikor a házastársatok otthon van, éppen ti olvasni szeretnétek, a másik alszik, és felgyújtjátok a villanyt. Hát kínzás a másik ember számára, nem? Nem így kínoztak benneteket is? Rátok erőltettek valamit? Szeretetből? És kedves testvérem, azt szeretném megkérdezni, hogy milyen a világosságod? Ott van Krisztusnál? Annál a Krisztusnál és Atyánál, aki teremtette a világot? Ihlette a Szentírást? És gondoskodik rólatok? Rólad? Mert mi emberek a világosságot sokszor önmagunktól várjuk. Vagy ha nem is önmagunktól, embertársainktól. És embertársainkat akarjuk fáklyaként magunk elé állítani. És ez nem csak a gyülekezeten belül van így, hanem gyülekezeten kívül is. Veszélyesebb ez a gyülekezeten belül. Veszélyesebb, mert kinevezünk magunk között olyan embereket, akiket a Szentírás szavával éljek, kabódok, nehezek, szentek, akikre úgy gondoljuk, hogy igen, ők jó úton járnak. És fontos az ő példájuk. De nem muszáj szolgai módon követnünk őket. A világosság az nem azt jelenti, hogy mindig a másik nyomába, egy előttünk lévőnek a nyomába kell lépni. Hanem azt jelenti, hogy Krisztus után megyünk. Bocsássatok meg, és talán ezt megértitek, de ez olyan, mint a középkori hűbérúr viszony. Amíg voltak olyan hűbérúr rendszerek, ahol volt a király, voltak a hűbéresei, és annak is voltak hűbéresei, vazullusai, és így ment tovább le a rendszer. Nem erről van itt szó. Hanem arról, ahogy egy másik rendszerben történt. Volt a császár, mindenki a császárnak volt a hűbérese. Mi is így kapcsolódunk Krisztushoz. Mindannyian külön-külön. De visszatérve arra, hogy igen, vannak közöttünk olyan emberek, itt a gyülekezetben is, akik példaadásra vannak. És egy ilyen példaadást szeretnék előtökbe hozni, ez pedig egy olyan személy, akinek életútjáról talán egy fizikus tudna a legjobban számot adni, és arról, hogy mit köszönhetünk neki. Ez pedig Isaac Newton. És amiért hoztam az ő példáját, az azért, mert a sírvása következőképpen hangzik. Sötétség vonta be törvényeid, ó Isten, ó természet! Az Úr mond, légy Newton, s lőn világosság. Talán ugyanígy van, hogy így válhatunk saját társaink számára is megvilágosítóvá. Mert előttünk is vannak olyan dolgok, amelyek elrejtettek, de amelyek láthatóvá válnak egymás által. Kedves testvéreim, az a világosság, amelyet Krisztus mond, hogy én vagyok a világ világossága, követhető világosság, az élet világossága, nem forradalmi világosság. Hiszen Jézus nem akarja eltörölni a mi előző életünket, hiszen arra azzal folytonosan küzdünk. Újra és újra visszatérvelénk. De adja a lehetőséget, hogy a szeme világaivá váljunk. Adja a lehetőséget arra újra és újra, hogy oda térjünk hozzá, és megsimogassa mindannyiunk fejét. Kedves testvéreim, amikor készültem, akkor egy vers részlet jutott az eszembe, és ezzel kívánom be is fejezni. Ez pedig Tompa Mihálynak Reggel című költeménye. Világosság hatalmas Istene, ki a reggelnek ura vagy, ki adsz a földnek fényt és harmatot. Fényt és harmatot lelkünknek adj. A halandó szem messze nem lát. Küld hozzánk a szent hit világát. Erénynek harmatja csillogjon lelkünkben, békés olajában. Ámen. Feleljünk az ige hirdetésre a 301. dicséretünk éneklésével, az első vers éneklésével, új világosság jelenik. És emeljük fel szívünket a világosság teremtőjéhez. Imádkozzunk közösen. Mennyei édesatyánk, tudjuk, hogy nálad van a világosság. tudjuk, hogy nálad van lelkünk, lelkünknek világossága, amelyet te fényesítesz, amelyet te ragyogtatsz. És hálásak vagyunk mindezért. Kérünk, hogy ezt a világosságot add számunkra úgy, mint ahogy adtad számunkra a teremtésben, hogy észrevegyék. Kérünk, ha jónak látod a mi életünket, a mi életünkkel való szolgálatot, adj számunkra olyan világosságot, hogy az emberek észrevegyék, s ne kárhoztassanak, hanem dicsőítsenek téged ezáltal. Hiszen mi oly halandók és méltatlanok vagyunk, és legtöbbször abban fáradunk el, hogy egymást dicsőítjük, és nem pedig azt, akitől van mindenünk. Mennyei édesatyánk, látod a mi családjainkat, látod a mi családi életeinket. Kérünk és hívunk téged. Jöjj be hozzánk. Világosíts, vidámíts meg bennünket. Te látod, hogy milyen nehéz. És nem csak, hogy nehéz, de mi magunk is milyen felelőtlenek vagyunk. És kapcsolatainkat, gyermekeinket, hogyan taszítjuk el magunktól. Hogyan teremtünk az otthonban sötétséget, az otthonainkban. Kérünk, jöjj és lakozz köztünk. Lakozz a mi hajlékainkban. Mennyei édesatyánk, te látod a mi szenvedéseinket. Látod azt, hogy gyülekezetünk tagjai ki-ki milyen betegségben szenved. Tudjuk azt, hogy te mérted ki ezt ránk. Azért, hogy ne felejtsünk el. Tövist adsz. És hálát adunk azért, hogy ezt a tövist elviselhetjük, elhordozhatjuk. De mégis imádkozunk mindenkiért, aki itt van, és aki sajnos ma nem tudott itt lenni, hogy jöjj és gyógyíts meg bennünket. Te jónak és szépnek teremtetted a világunkat, és mi ezt nem tudtuk megbecsülni. Látjuk ezt abban, hogy nem tudunk együtt élni egy országban sem. Kérünk, hogy adj nyugalmat, békességet, adj a vezetőknek bölcs szívet, hogy úgy vezessék az országot, ahogy azt te elrendelted, és nem úgy, ahogy azt egyes emberek kénye és kedve hittálja. Kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat a te háromszor szent nevedért. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. A gyülekezet jelenlevő tagjainak hirdetem a jövő heti alkalmainkat, és azokat, amelyek még ma következnek. A mai nap folyamán délután 4 órakor Kodácsi Tamás, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi lelkésze, valamint rendszeres teológiai tanszékének tanára tart előadást a gyülekezetben. Talán arról a kérdésről, amelyet múlt héten is egy kicsit emlékeztünk, ami egy kicsit a reformációi örökségünk, és kálvinista vastagnyakúságunkhoz feltétlenül hozzátartozik, az pedig az eleve elrendelés, vagy más szóval predestináció. Remélem, hogy mindenki, akinek kérdése van a predestinációval kapcsolatosan, és itt tud lenni, az eljön, és remélem, hogy azok is itt lesznek, akik már mindent tudnak, és kérdéseket tudunk bennük elültetni. Azok a kedves testvérek, akik tervezik, hogy jönnek, azoknak hirdetem a jótékonyságot, az éhező gyomornak és a közösségnek, hogy egy társüteménnyel, amennyiben van módjuk, hozzájárulhatnak szeretett vendégségünkhöz. A szeretett vendégségre az előkészület pedig 3:30 kezdődik. Hogy a mai napnál maradjak, hirdetem a presbitereknek, hogy Isten tisztelet után egy rövid megbeszélés erejéig maradjanak még itt az Úr asztala körül. Jövő héten az Isten tiszteleti rendtartás és alkalmaink a következőképpen történik. Hétfői napon este 6 órakor tartunk Isten tiszteletet, majd szerdán lesz 2 alkalom, délelőtt nyugdíjasoknak, este 8-kor pedig anyukák köre összejövetele lesz. Csütörtökön 6 órakor bibliaóra lesz, pénteken pedig konfirmációs óra és bibliaóra, illetve a haladók biblia köre, 5-kor, 6-kor, illetve 8 órai kezdettel. Egyik tanárommal beszélgettem, és az órájának a címe a következő: 20. századi modern teológusok, és körülbelül ilyen lapokkal jelent meg, ilyen méretű lapokkal. És az egyik fiatal srác megkérdezte, hogy bocsánat, akkor ezek félcédulás teológusok? Hát ezt azért mertem elmondani, mert a széken elhelyezett kis cédulákon, a kis félcédulákon Teri néni jóvoltából lehet rendelni bibliaolvasó kalauzt, illetve minden olyat, amit fel van még rajta tüntetve. Ezen kívül hirdetem még a iratterjesztés részéről, hogy 2 könyv, Sípos Efe Álmos, Ne félj, csak higgy című kötete, mely egy evangelizációs kötet, ajánlom mindenki figyelmébe, illetve Jó Sándor lelkipásztor igehirdetéseit, a kötet címe pedig Krisztus a Király. Hirdetem ezen kívül az adakozás lehetőségét. Látjátok, testvéreim, hogy hogyan épül, vagy próbálunk épülni a gyülekezeti házban is. Hogyha mindezt úgy gondoljátok, hogy szeretnétek és tudjátok támogatni, akkor azt a diakóniai persejben helyezhetitek el. Isten tiszteletünk végén pedig énekeljük a 235. dicséretünk első és második versét, a második versét fennállva. ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Ámen. Isten velünk, viszontlátásra!